Sziasztok, kedves hallgatók! Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek! Ez itt a kettes számrendszer a Rádió Café 98-on. Behumi Dórival.
És Veres Dórival, és a vendégünkkel, Martos Gáborral.
Jó napot kívánok én is mindenkinek.
Jó napot kívánok, mi tegeződni fogunk, mert ez
de a hallgatóknak
meg,
csak persze, így hogy tudok.
Martos Gáborral, aki művészetíró, műkereskedelmi szakértő, és talán ismeritek a Múzeum Café magazint, annak volt a főszerkesztője hosszú ideig, most szerkesztő bizottsági tagja, de ahogy mondta itt a műsor előtt, nyugdíjba ment, és azóta inkább a pihenést választja, de ezért szerencsénkre sokszor itt-ott-amott feltűnik, és a szakértelmét megcsillogtatja.
Hát illetve a könyvén keresztül, és hát... meg a blogodon keresztül találkoztatunk veled.
Igen, igen, szóval, hogy azért mosolyogtam itt magamban ezen a pihenésen, úgy az ember nyugdíjas, akkor soha semmire nem ér rá onnantól kezdve.
Említsük meg azt a 4 könyvet, amit írtál. Tulajdonképpen, ha nagyon messziről kéne mondani, akkor a műkereskedelem a témája mindegyiknek, de azért ennél sokkal specifikusabbak, és tulajdonképpen az is igaz, hogy sorozatba lehet őket rakni. Lehet azt mondani, hogy a műkereskedelem az egy cápa ára lehetett az első ennek a trilógiának, hát az első része?
Ebből a sorozatból ez volt az első. Igen, nekem korábban egyébként voltak más típusú könyveim, de miután én 2000-ben nyergeltem át arra, hogy a műkereskedelemnek nagyon hangsúlyozottan szoktam mindig hozzátenni, hogy az elméleti kérdéseivel, igen, tehát hogy én nem ülök egy galériában, nem adok-veszek, de ennek az elmélete, vagy ha nagyon nagy szavakat akarunk használni, akkor a filozófiája érdekel, és ez nagyjából 2000-ben kezdődött, és onnantól azóta megjelent könyveim, azok valóban minden e körül járnak valahogy, és valóban a cápa volt az első.
Csak gyorsan felsorolom a könyveket, jaj, és utána elkezdhetjük ennek a kibontását, szóval, hogy a cápára az árverések izgalmas világáról szól, az ilyet én is tudok, ugye ezt annyiszor mondjuk, amikor látunk egy darab vonalat egy vásznon, hát tulajdonképpen ezt fejtegeted, az absztrakt non-figuratív művészetet, illetve hát ennek megértéséhez nyújtasz egy kis segítséget, és aztán ami mi ma fókuszba fogunk később helyezni, ez az Önarckép nyaklánccal című műved, könyved, mert hogy itt azzal foglalkozol, hogy a nők milyen szerepet kapnak a művészettörténetben, a műkereskedelemben, vagy miért nem kapnak, vagy hogy hogyan változott ez a történelem során. A negyedik könyv, amit én itt ide tettem, az a Tőzsdeügynök képei. Ez egy történetnek, egy gyűjtőnek a
az
történetének.
Az egy gyűjtőnek és egy gyűjteménynek a története, igen, egy korábban nem ismert magyarországi gyűjtemény.
Na, mielőtt viszont abba belecsapnánk, hogy te hogy keveredtél ehhez a témához, kérlek, meséld el a bajuszott történetét, mert szerintem ez egy annyira ilyen emblematikus arc díszed neked, ez a hosszú fehér bajusz, talán mind a két oldalon 15 centit lenyúlik, ha jól nézem, vagy
ez csatszolom. Mikor, hogy most éppen rövid.
Tehát most rövid?
Most nagyon rövid, igen, mert most éppen a 70. születésnapom alkalmából levágtam belőle egy elég jelentős méretet. Igen, azzal, hogy már az ember 70 fölött már itt enne punkoskodjon. Nem is a baj, tudod, csak ez furcsa ez valahogy, szóval én azt szoktam, nem is igazán magamról mondani, de rólam nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy én valahogy ott maradtam ebbe a 70-es évek hippi világába, tehát hogyha megnézed, én a mai napig mezitláb járok egy papucsba, mai napig farmer.
Mint Faludi?
Hát igen, erre azt szoktam mondani, hogy amikor kiderült, tehát hogy én már előbb mezitláb jártam, mint hogy az kiderült Magyarországon, hogy a Faludi is mezitláb jár.
És te milyen meggondolásból?
Ez a hippiség, akkor ez
nem tudom, nem tudom, ez így maradt
a
nekem valahogy. Nem, hát annak idején mindenki így járt, ugye, alföldi bőrpapucs.
Tarisznya.
Szimac, pontosan, pontosan. Lehetőleg minél hosszabb haj. És én nekem valahogy mindig a pofámon is nőtt valami szőr, valamilyen formában, és aztán abból ez a bajusz, ez megmaradt egész a mai napig, és azt gondolom, hogy ez fog is maradni.
Igen, ez a védjegyed.
Meg van válaszolva a kérdésed a bajusszal kapcsolatosan?
Igen.
Na jó, van, szuper.
Nem tudom egyébként, de olyan érettségi körül azt gondolom. Tehát olyan érettségi körül szerintem, ugye én 71-ben érettségiztem, szerintem akkor ugye nagy pajesza volt mindenkinek, ugye én álig lenőtt nagy szőrő.
És neked akkor a bajusszal együtt.
Igen. Ugye a gimnáziumban még a bajusz az akkor nem, tehát 71-ben az még nem játszott az Apácaiban, hogy bajusz legyen, de aztán amikor az érettségin meglettünk, akkor onnantól hagytam, és miután én azt szoktam mondani, ugye, hogy a ennek a Ratko korszaknak, aminek ugye én nagyjából a legfelső hulláma körül születtem 53-ba, annak ugye az volt az egyik nagy előnye, hogyha az ember nagyon hátul állt a sorba, akkor létszám felettinek lehetett lenni a katonasságnál, tehát én így megúsztam a katonasságot, tehát nem voltam katona, tehát még az se volt, hogy akkor le kelljen vágni.
De hogy érted, hogy hátul? Hát az, akkor nem
sokan
névsor szerint kértek, nem, annyira akkor nem vagy hátul.
De sokan volt, nem úgy értem, hátul kellett állni. Érted?
Tehát effektív fizikailag.
Effektív fizikailag hátul kellett állni.
Mindenkit nagyon ugrás, a magad elé engedtél,
így van,
tessék,
így van, így van, így van, így van, és a végén, amikor engem be akartak, tehát ugyanúgy megkaptam a papírt, behívót. Hogy a behívót, mm-hmm. persze, és akkor a végén egyszerűen az történt, hogy elfogyott az űrlap, vagy nem tudom én micsoda, és akkor az utolsó, nem tudom én, ötnek azt mondták a sor végén, hogy tessék hazamenni majd legközelebb. Csak én akkor már tudtam, hogy engem soha többet már nem fognak tudni beírni, mert akkor léptem át azt a bizonyos határt, amikor még be lehetett volna hívni.
Illetve, hogyha az ember egyetemre ment, akkor nem az
én
volt,
nem mentem egyetemre érettségi után.
És akkor mit csináltál?
Érettségi után?
Érettség. És katona se voltál ezek szerint.
Így van.
Akkor egy lumpen alak voltál.
Nem, kérlek szépen, nem. Én akkor egy hihetetlenül elegáns helyen dolgoztam, mert én érettségi után elmentem a Magyar Filmgyártó Vállalatba dolgozni, és 1971-től 78-ig a Mafilmnél voltam alkalmazásban, különböző filmekben dolgoztam, elsősorban a legelején még mint hivatalsegéd, mert ugye tudjuk Rejtő Jenőtől, hogy Napóleon is, Wagner úr is lent kezdte, és aztán egy év után átkerültem a filmberendezéshez, és én különböző magyar filmeknek a berendezésében dolgoztam egészen 78-ig, ami akkor hát egy valami elképesztő. Igen.
Na mondj egy filmet.
Filmeket,
meg egy tárgyat, amit te rendeztél be.
Hát filmeket tudok mondani. Irgalmatlan mennyiségű tévéfilmet csináltunk, mert ugye az akkor még évente nem tudom, hány tévéjáték, tévéfilm, nem tudom mi volt. Abból mondjuk, amit talán legjobban szerettem, az egy Esztergályos Károly által rendezett Csehov cseresznyéskert volt, amiben a Törőcsik Mari játszta a főszerepet, és az egy nagyon szép munkánk volt, tehát az egy ilyen, a Mátis Lívia volt a díszlettervezője, és ilyen iszonyú finom női dolog volt, és azt én nagyon szerettem ezeket a kis csipkéket, és egyebeket, és mindent, és az nagyon jó munka volt. A játékfilmek közül az első, amiben én voltam, az a Gábor Pálnak az Utazás Jakabbal című filmje volt, aztán a Kézdi Kovács Zsoltnak a Romantikája, aztán az Amerikai Cigaretta, aztán nem is tudom, biztos sok volt, a Pendragon Legenda, abban még gyakornok voltam, meg ami szintén ami az ilyen legjobb munka, kánk volt, ugye ez nem egy emberes, tehát ott azért van egy csapat, kellékes, sok mindenki, az Angivera volt szintén a Gábor Pállal. Az nagyon, tehát ott az, amikor egy színész oda jön, és megköszönni neked, hogy az ő kis teritoriumát a filmbe, ugye az egy ilyen kollégium, sokan mindenkinek saját, és akkor oda jön, és azt mondja, hogy ez igen, ez olyan, amilyet ő is csinált volna magának.
Te azért keveredtél oda, mert a film valami miatt nagyon fontos volt neked, vagy így keresgélted magad a gimnázium után, hogy mit szeretnél csinálni?
Nem, én azt nagyon határozottan tudtam, hogy én filmrendező akarok lenni, természetesen, hát mi más, ugye, az ember a Jancsó filmeken felnőve. Én el is mentem ötször felvételizni akkor még színművészeti főiskolára, ugye ma már egyetem. Kétszer jutottam el a harmadik rostáig.
És vajon miért rostáltak téged ki ennyiszer?
Nyilván alkalmatlan voltam. Tehát ez nem kérdés.
De ez mindez ötször a rendezőszak?
Hát ebbe volt színházrendező is, meg filmrendező, mert én azt gondoltam, hogy az ember egyszer csak tegye oda be a lábát, és aztán onnantól más csinál, amit
mint
akar.
A farkas.
Igen, pontosan. És igen, és tehát volt ebbe színházrendező is, sőt volt tévészerkesztő rendező
igen,
szak
igen, mert ugye
is,
nem indulnak minden évben ezek a szakok.
Persze, igen.
Jó, de mi hiányzik belőled, ezt most már nyílósan biztos tudod, ami akkor...
Nem, valószínűleg nem, tényleg nem voltam rá alkalmas, tehát hogy ehhez kell egy nagyon erős tehát alkatilag nem voltam rá
nyilván.
Nem, tehát érted, tehát hogy én nagyon szeretek dolgozni emberekkel mindenfélét, de hogy én elkezdjek üvölteni emberekkel, hogy azt csinálják, amit én akarok, az nekem nem megy, és hát aztán a filmgyárban láttam, hogy ottan bizony ez így működik sokszor.
Ma már nem kell üvölteni, sőt nem is lehet.
Nem is szabad, de akkor ezek szerint pontosan ott a filmgyárban kielégítetett a film készítési vágyad, vagy kíváncsiságod valamennyire, illetve akkor nyilván tapasztalatot gyűjtöttél, hát, hogy tulajdonképpen igen, mi az, ami igen, és ezzel jár, és akkor igazából
igen, és tulajdonképpen ezt így utólag, ha az ember persze utólag könnyű okosnak lenni, szóval hogy ez az egész berendezés, tehát hogy én nem véletlenül mentem e felé. Nyilván, ha lehetett volna, nem tudom én, rendezőasszisztensnek lenni, vagy valami, akkor nyilván azt szívesebben vettem volna akkor. De amikor az volt, hogy azt nem lehet, hanem mit lehet, akkor én nem véletlenül választottam ezt, mert azért ebben mégiscsak valami fajta képzőművészeti, nem tudom, micsoda, igen. Tehát van meg tényleg ez a tárgyakkal való pepecselés.
Ez a vizuális, és az vizualitás igen, szeretete.
Igen, és az nekem úgy látszik, hogy az feküdt.
Ja, és akkor a Bányászati Múzeum az hogy jött ezek
ó,
után?
Az egy...
az is pepecselős volt?
Egyrészt az is pepecselős volt. Furcsa módon az is pepecselős volt, igen, tehát én ott alapvetően kiállításrendezőnek kerültem oda, meg sok minden másnak, és akkor én amellett kezdtem el a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán levelezőn, és lett az az első diplomám, és aztán lett még másik, de oda teljesen furcsa véletlennel kerültem egyébként. Nagyon elegem lett a filmgyárból, ami azért egy iszonyú melós meló, tehát ott éjjel-nappal, hóba, fagyba, műterem, külső helyszín, folyamatosan jössz-mész, tehát egy ilyen Közben azért hozzá kell tenni, ugye, hogy a filmgyárban az ember abban az időben nagyon sok pénzt keresett, tehát én bocsánat, de az élet császára voltam, az egyébként akkor egyetemista volt gimnáziumi osztálytársaim között, akiknek soha egy fillérjük nem volt, én nekem meg mindig sok pénzem volt ebből. Tehát ugye az egy volt, és akkor úgy éreztem, hogy na most akkor egyrészt ebből nekem elég, volt benne egy személyes párkapcsolati krízis is, hozzátartozik az teljes igazsághoz.
Amire elmentél?
Igen, amikor én azt mondtam, hogy most akkor ebből ki kell szállni. Tehát el kell menni, és lehetőleg minél messzebbre kell elmenni. És semmilyen ötletem nem volt. Teljesen véletlenül a Soproni Bányászati Múzeumnak az akkori igazgatója az én édesapám révén tudott rólam. És valahogy megtudta azt, hogy én el akarok Pestről menni. Mondta ezt a Sopront, és akkor én így becsuktam a szememet, magam elé képzeltem Magyarország térképét, és azt mondtam, hogy hát valószínűleg Sopronnál csak Záhony van messze Pestől, de egyrészt Záhonyban nem hívnak, másrészt meg hát ha Sopron jobb, mint Záhony. Szóval körülbelül ez volt a döntésnek a lényege, és akkor én oda lementem, és akkor ott a 4 évet töltöttem, úgyhogy közben jártam Szombathelyen a főiskolára. És akkor miután a Sopronból is ott a 4 év után, szóval, hogy az egy kisváros volt akkor, egy nagyon kisváros.
És onnan tovább kellett állni.
És zárt volt, rettenetesen zárt volt. Én mindig azt a történetet szoktam erre elmondani, hogy én előbb hallottam vissza, hogy én ott aludtam egy lánynál, mint hogy ez nekünk eszünkbe jutott volna. Ezért közben azért a múzeumban is történtek különböző olyan dolgok, amikkel nem volt, én feltétlenül kompatibilis, és akkor egy ponton azt mondtam, hogy na jó, akkor most ezt fejezzük be, és akkor elmentem a Kecskeméti Katona József Színházba rendezőasszisztensnek. 1 évet voltam Kecskeméten, erről annyit lehet, vagy érdemes lehet tudni, hogy az volt az az időszak, amikor a televízióból különböző tévérendezőket különböző vidéki színházak élére tettek művészeti vezetőnek. És a Szőnyi G. Sándor nevű tévéfilmrendező került Kecskemétre művészeti vezetőnek, lett ugyanakkor egy új igazgató, Komáromi Attila, és lett egy új főrendező, Tömöri Péter. És akkor én úgy kerültem oda, hogy miután én a tévéből a Szőnyi G. Sándort ismertem, mert én dolgoztam vele több tévéfilmben, ez volt az egyetlen olyan alkalom az én életemben, amikor megkerestem valakit, és azt mondtam, hogy ha tudsz és Istent ismersz, akkor vegyél engem ide, és akkor ő tudott és ismerte Istent, és oda vett engem. És akkor én ott 1 évet töltöttem,
Hát igen, ehhez képest csak egy évig maradtál.
Igen, annak pedig az volt az oka, és az a életem legnagyobb dilemmája volt valószínűleg, mert itt elindult valami, amit ez a három ember az addig egyébként, már bocsánat, én se tudtam előtte szinte semmit a Kecskeméti Katona József Színházról, de tehát, hogy az azért úgy nem volt nagyon a térképen. Volt egy idő, amikor a Ruszt ott volt, ugye, uh-huh. és akkor a Ruszt az ott egy olyan erős dolog volt, de ugye a Ruszt akkor már elkerült onnan, és hát ez egy ilyen kis vidéki színház volt, bocsánatot kérek minden Kecskemétitől. És akkor elkezdtek valamit a Szőnyi Tömöriék ottan csinálni, létrejött egy olyan évad, amiből 6 vagy 7 előadást vett föl a Magyar Televízió, és aztán soha nem adták le egyiket sem, de tehát, hogy egy iszonyú erős jó évad volt. Volt benne zenés a közönségnek, de volt benne Szent Iványi álom, amit a Tömöri rendezett, és komolyan mondom, hogy a maga volt a csoda, tehát az egyik legszebb Szent Iván éj, amit én valaha láttam, és ezt nem azért mondom, mert ott voltam és elfogult vagyok, de tényleg. És volt benne Gogol, és volt benne minden volt, nagyon jó kis évad volt. És persze volt benne Charlie nénye, zenés, bohózat, mert az is kell, de az is nagyon ízlésesen, nagyon szépen megcsinálva, nagyon rendben volt. És ugye az ő szerződésük, tehát a három vezetőnek, ugye nem tudom, 3 évre szólt a szerződése. Eltelt belőle 1 év, és az első évadnak a végén egyszer csak megjelent ott Gyurkó László a megyei pártbizottsággal, és elkezdődött egy hihetetlen nyomás, hogy ugye a Jancsó Gyurkó Hernádi triász vegye át a Kecskeméti Színházat, ugye a Jancsó főrendezőként, a Gyurkó igazgatóként és a Hernádi dramaturgként. Én egyrészt tényleg a Jancsó Miklós filmjein nőttem fel. Nekem az soha meg nem adatott, hogy én a filmgyárban a Jancsó Miklóssal dolgozhassak, de voltam a Jancsónak forgatásán, és én nekem volt egy nagyon laza személyes kapcsolatom a Miklós bácsival. Én azt szoktam mondani, hogy én az apám után az életből a legtöbbet a Jancsó Miklóstól tanultam. Tehát az, hogy a Jancsó Miklós odajön, és én dolgozhatom, még egy színházban Jancsó Miklóssal, az nekem olyan volt, mint hogyha tudom én, a csodát egyszer csak valaki oda teszi elé. Ez volt az érem egyik oldala, és a másik oldala pedig ott az volt, hogy végigültem például azt a társulati ülést, ahol a akkori megyei első titkár ököllel verte az asztalt, és újnyi vastagra dagadó nyaki erekkel, vörös fejjel üvöltött, hogy már pedig itt az lesz, amit mi akarunk, és ide európai művészek jönnek. Tehát a színház nagyon azt akarta, hogy maradjanak a Tömöriék, mert hogy az egy nagyon jó évad volt, nagyon jó szerepek voltak, egy nagyon jó hangulat volt, és tényleg, hogy miért kell puccsal egy év után valakit, akiknek 3 évre szólt. 3 év után kiderül, hogy bocs, ez nem az, akkor tessék, más pályázat, ugye akkor még nem is volt pályázati rendszer. Tehát
csak kinevezés
volt. Persze. Akkor minden volt, és született egy petíció, amit nem tudom, 70-valahányan írtak alá a színházból, hogy a színház szeretne a egy éve regnáló vezetéssel tovább dolgozni, és lássuk meg, hogy mivé tudna ez itt kinőni, stb. És hát természetesen hát semmi eredménye nem volt, hát nyilván ez egy valahol ott vagy a Kecskeméti, vagy egy szinten följebb valami pártvezetőségbe eldöntötték, hogy ez lesz, és akkor ugye a Tömörit, a Komáromit és a Szőnyit kirúgták, és akkor ugye oda kerültek ők. És akkor
akkor ez neked egy ilyen becsületbeli ügy volt, egy dilemma?
Igen, mondom, tehát én nekem ez szerintem nem volt ekkora dilemmám, vagy erkölcsi izém, hogy akkor most ebben a helyzetben az ember mit csinál, és akkor én úgy döntöttem, egyébként nem kevesen, mert 30-valahányan jöttünk el akkor abból a színházból, és akkor én nekem volt egy fogadásom, hogy a második évad közepétől már a Jancsóék nem lesznek ott, és ez így is történt.
Én egyrészt kíváncsi lennék, hogy te neked mi a megfejtésed arra, hogy a Hernádi Jancsó, Gyurkó, szóval ők annyira nem ezt a szerepet képzelem nekik, akiket nyomásra valahova odaültetnek. Egy-kettő pedig, hogy akkor miért nem tudtak fél évnél tovább maradni? Ezt hát csak röviden zárd
már le. Mert első előadás, ami ugye Jancsó Miklós program előadása volt, az egy görög mitológiából és az összes ilyen Elektrákból, Antigonékból és nem tudom én mikből összegyúrt előadás volt, aminek az volt a címe, hogy Jöjj délre, cimborám, ebbe ugye az is benne volt, hogy Pestről tessék lejönni Kecskemétre színházat nézni, ami hát úgy kezdődött, hogy fölment a függöny, és mondjuk 8 pucér lány volt a színpadon.
Szokás jó, szerint. Nem kell folytatni, tehát igen. A kecskeméti poros kisváros ezt nem tudta befogadni.
Pontosan ez történt, ez történt, és ezt, bocsánatot kell, ezt lehetett tudni. Vagy én azt gondolom, hogy aki ezt egy kicsit is ésszel gondolta volna át, azt, tehát lehet, hogy meg kellett volna hívni Jancsó Miklóst egy vendégrendezésre, valamire, nem tudom mi, hogy legyen egy ilyen is, és még az is belefér az én mostani eszemmel, meg nagyjából ahogy akkor ez látszott, hogy lehet, hogy a Tömöriék, tudom én, a második évben meghívhatták volna, vagy valami, tehát minden lehetett volna, de erre óta a kecskeméti homokon bazírozni egy színházat biztos, hogy nem lehet. Azóta se jártam a kecskeméti színházba szerintem, nem azért, mintha bármilyen ellenszem, vagy bármi lenne bennem, egyszerűen nem.
Jó. Zenét fogunk sugározni itt a Rádiókafén a 2-es számrendszerbe, de mindenképpen maradjatok velünk, mert jövünk vissza a Martos Gáborral.